Farkas Zsolt atya műsora következik.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai hittanóránkban a forró témák az Egyház történelméből című sorozatunkat, katekézisünket folytatjuk. Mégpedig a boszorkány perekről indítottunk egy témát, és ebben az adásban egy picit kitekintenénk Luther és a boszorkányok kapcsolatára, milyen állásfoglalása volt Luthernek vagy a protestáns köröknek a boszorkány perekkel kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy a boszorkány rögeszmének egy katolikus szerzetes, Heinrich Kramer adott teológiai alapot, ráadásul még pápai bulláról is gondoskodott, amely egyéni vállalkozását jogossá tette, legalábbis így feljogosítottnak érezte magát arra, hogy ezt az ő üldözési hullámát elindítsa a boszorkányokkal kapcsolatban, a protestánsoknál is termékeny talajra talált. Luther Márton 1526. május 6-án egy külön a boszorkányokról tartott prédikációjában nem hagyott kétséget afelől, hogy a mágia halál oldalán áll. Követelésének, amely halálukat kívánta, ötször is hangot adott. Hódolva a középkori babonáknak a következőket mondta. Idézem Luther mondását. Rendkívül igazságos az a törvény, amely kimondja, hogy a varázslókat meg kell ölni, hiszen észrevétlenül is nagyon sok kárt okoznak. El tudnak ugyanis lopni a házakból tejet, vajat és minden egyebet. El tudnak varázsolni egy gyereket. Olyan titokzatos betegségeket tudnak varázsolni az emberek térdére, amelyek felemésztik a testet. A testnek és a léleknek is ártanak, itallal és ráolvasással kínálnak, hogy gyűlöletet, szerelmet szítsanak, vihart, károkat okozzanak a házakban és a földeken, akár egy mérföldi területen is, és még sok mást is művelnek varázs alanyaikkal, amit nem lehet kivédeni. Meg kell ölni a varázslókat, mert tolvajok, házasságtörők, rablók, gyilkosok. Sokféleképp okoznak kárt, meg kell tehát ölni őket, és nem csak azért, mert kárt okoznak, hanem mert kapcsolatban állnak a sátánnal. Befejezve az idézőjelet Luther tollából. A boszorkány üldözés tehát ezekben az évtizedekben hasonló méreteket öltött a birodalom protestáns vidékén, mint a katolikus területeken. Noha Bamberg és Würzburg herceg püspöke gyakorlatilag abban a korban földesúri minőségben is szerepet játszott, részt vett a boszorkányvadászaton. Decker, akit úgy ismerünk, mint ennek a problémának a jól ismerője, hiszen több művében foglalkozott a boszorkánysággal, ugye 2003-ban kiadja a pápa is a boszorkányok, vagy a boszorkányokról szóló tanulmányát. Tehát Decker is jelez ezzel a kapcsolatban. Arra a meglepő, de jól bizonyítható eredményre jutott, hogy a birodalom evangélikus luteránus területein a boszorkányság miatt üldözött asszonyok aránya nagyobb volt, mint a katolikus vidékeken. Tehát ezeket lehetett nyomon követni, ugye Decker tanulmányában is lehet követni, hogy figyeli azokat a jegyzőkönyveket, azokat a helyeket, ahol ezek a perek elindultak, és ha a statisztikát vesszük figyelembe, és hol milyen közösségek voltak, akkor gyakorlatilag ugye ezt megfigyelhetjük, és ez tényként közölhető. Voltak olyan föltételezések is, hogy ugye a cölibátus, vagy a szexuális gátlások, a nőgyűlölet, a boszorkány üldözés egyszerű okozati láncolata, ami igazából teljes mértékben cáfolható. Tehát még ilyen szemlélet is a napvilágra került, hogy lehet, hogy ez a nőgyűlölet, ami a boszorkányokat illeti, tehát ezért volt elsősorban a nők ellen, holott ugye a tanulmányokból kiderül, hogy jócskán voltak azért férfiak is a boszorkánysággal vádlottak között. A német boszorkány üldözések legalaposabb jegyzékét az 1930-as években állították össze. A megbízható Heinrich Himmler SS Reichsführer volt, aki miután megtudta, hogy egyik őse is a mágián végezte, ott vesztette az életét, nagy érdeklődést tanúsított a téma iránt. Tehát megbízó volt, hogy Heinrich Himmler vizsgálatot indítson annak érdekében, hogy ezt a témát fel kell dolgozni, kutatni kell, és kimondottan egyház ellenes magatartása volt, kimondottan a katolikus egyház ellenségének számított. Szerinte a zsidó kiszolgálói, a keresztények, a germán vér ellensége idézve tőle, a germán vér ellensége a zsidók kiszolgálóiként, a keresztények ilyen formában, tehát a birodalom ellen is vannak, és a boszorkány üldözésnek a kiváltói, tehát így vádolta a katolikus egyházat. Tehát érdekes módon össze is tudjuk kapcsolni, hogy a több száz évvel előtte a 16. században lejátszott eseményeket a 21. századnak a történéseivel. Hogy hány évszázaddal később foglalkoztat egy birodalmi vezetőt, ugye nem ő volt a náci birodalomnak a vezére, de mégis egy komoly beosztásban lévő SS vezetőről beszélünk, akinek igen nagy hatalom volt a kezében. És ha ő valamilyen ügyben vizsgálatot indított, és valami tanulmányt készített, tudjuk, hogy ezek a dolgok sokszor aztán a propagandaügyi miniszter József Goebbelsnek az asztalára kerültek, és különféle helyzetekben, vagy a beszédek megírásakor figyelembe vették ezeket a úgymond idézőjelben kutatásokat, de ugye ezek célzott ilyen kutatások voltak, hogy összegyűjteni azokat az információkat, amelyeket az ellenség ellen, ebben az esetben a katolikus egyház ellen lehet majd felhasználni, és vádolható. Tehát ezek a információk még holott több száz évvel ezelőtt történtek, hogy a harmadik birodalom emberei is felhasználják. Heinrich Himmler úgy vélte, hogy a boszorkány üldözés kegyetlen üldöztetésnek kitett és kivégzett árja anyák és nők százezreikbe került a német népnek. Pogány hitközösségek utolsó képviselői ellen elkövetett népirtással vádolta meg az egyházat, amellyel feltehetőleg a nemzeti szocialista rezsim által elrendelt és végrehajtott népirtást, a holokausztot kívánta legitimálni. Ez is egy nagyon érdekes tény. Ezért szinte megszállottan vetette az egyház szemére az áldozatok számát. Az SS 1935-ben egy Hexen, tehát H, vagyis boszorkány fedő nevű különleges megbízást adott az SD-nek, a biztonsági szolgálatnak, ez a Sicherheitsdienst, amely aztán 1939-től egy önálló ügyosztályt képzett a birodalmi biztonsági főhivatalnál. A megbízás az összes német, majd valamennyi európai boszorkányper és azok áldozatainak terjedelmes és lehetőleg teljes katalogizálását rendelte el. Tehát egy külön ügyosztályt bíznak meg ennek a problémának a fölgöngyölítésével, hogy ezeket alaposan tanulmányozzák, tehát hogy nem valamiféle margóra, peremre szoruló téma volt ez náluk, hanem igen komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ilyen dokumentumokat és tanulmányt készítsenek, dokumentumokat állítsanak elő, és tegyék a nyilvánosság számára, úgymond hozzáférhetővé. 9 éven keresztül gyűjtötték a dokumentumokat, úgyhogy ez egy nem kicsi időszak. A német birodalom számos egyházi és városi levéltárában kutattak, még végül az áldozatok számát 25 ezer főben állapították meg, akiknek több mint a felét protestáns területeken ítélték halálra. Ugye itt, amikor nézik ezeket a statisztikai adatokat, akkor azért nagyon fontos információk jönnek elő, lehet, hogy a statisztika ilyen unalmasnak tűnik, viszont nagyon jó képet lehet festeni az akkori kor helyzetéről, csupán tényekre hagyatkozva. Ugye ez megállapítja, hogy a többségben a protestáns területeken folyt ez a boszorkány üldözés, ezek az ítéletek, tehát mégis egy picit azt lehet mondani, hogy az átonyra futott a dolog, mert ahogyan ezt kutatták, rádöbbennek, hogy mégse lehet ezt annyi nagy erővel, olyan erőteljesen bevetni a katolikus egyház ellen, mint ahogyan ők ezt az eredeti számításukban elgondolták. Tehát rá kellett döbbenniük, hogy protestáns körökhöz is erőteljesen fűződik. Ami egy fontos tényező, hogy ha megnézzük azt, hogy a választásoknál, hogy milyen közegben szavaztak elsősorban Hitlerre, mert ugye valakinek mégiscsak hatalomra kellett juttatni a hitleri gépezetet, akkor megint csak a statisztikákra hagyatkozva lehet azt mondani, hogy túlnyomó részt vagy erős támogatottsága volt a protestáns körökben. Persze, természetesen ez nem azt jelenti, hogy a katolikus körökben a nép közül nem voltak olyan megvezetettek, akik rászavaztak, vagy az ő pártjukra, de ez is egy érdekes megfigyelés, hogy inkább volt ilyen lehetőség a protestáns körökben, és ennek is megvan a maga oka, tehát ez is a kutatásoknak a tárgya, miért is szavazhattak rá, hogy kik voltak a könnyebben megvezethetők, becsaphatók. Ugye elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy a katolikus egyháznak van egy tanító hivatala, amely pásztorlevelekkel, dokumentumokkal, itt majd később ezekről még szó lesz természetesen, mert ez is a forró témákhoz tartoznak, a Mitbrennender Zorge dokumentumban a Szentatya elítéli a nácizmust, vagy voltak pásztorlevelek, és azok a lelkipásztorok, lelkiatyák, akik a templomokban teljesítettek szolgálatot, akkor ténylegesen a katolikus egyház tanítása szerint próbálták óva inteni a népet, hogy ennek bedőljenek, tehát a hitleri gépezetnek vagy a propagandának, de természetesen egyénileg mindenképpen találunk olyan személyeket is, akár magasabb pozícióban, akik az akkori hatalomnak, tehát ebben az esetben Hitler valamiféle kiszolgálói voltak, valamilyen előnyök élvezése érdekében. Tehát ez minden korban, akár a kommunizmusban, nácizmusban vagy diktatúrákban ez előfordul, még az egyház berkein belül is, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyház hivatalos álláspontja és az egyház hivatalos tanítása. Tehát az emberi gyöngeség ezekben a szakaszokban is megmutatkozik, és természetesen nagyon sok olyan protestáns lelki vezető is volt, akik fölhívták ezekre a veszélyekre a figyelmet, csak hogy a protestáns körökben nem volt ilyen egységes tanítóhivatal, tehát sokkal nehezebb dolguk volt, és ezért talán ugye a kutatók így próbálják levezetni, hogy ezért voltak megvezethetőbbek talán a protestáns körökben, és ez érvényes ugye a boszorkány üldözésekkel kapcsolatban is. Tehát az elsődleges cél az volt ebben az esetben az SS-nek, hogy bemutassák azt, hogy a katolikus egyház milyen véreskező, más témákban is próbálták ezt kihasználni, akár a keresztes háborúknál, vagy ilyesmi, de ott bizonyos mértékben ugye a lovagság, ugye a teuton lovagrend, ott mégsem engedte meg azt a német propagációs gépezetnek, hogy őket feketén tüntesse fel, vagy sötét fényben tüntesse fel, hiszen ott volt a német lovagrend is bizonyos korokban, tehát azt így egy picit mellőzték, tehát inkább kiemelték annak jelentőségét, fontos hősies szerepét a történelemben, tehát ezt mégiscsak el kellett vetni, ezért esett választása a boszorkány pereknek a kiemelésére, vagy akár az inkvizícióra, de ebbe az esetben is egy picit mondhatni zátonyra futottak. Ugye a SS tagok reményvesztetten nyugtázták, hogy sokkal több tehát a keményebben lefolytatott perek száma, ugye ez egy idézve így is fogalmaztak, így az SS a boszorkány tanulmányát, az SS boszorkány tanulmányát soha nem vetették be harci eszközként a katolikus egyház ellen. Himmler boszorkány kartotékia, így is lehetne nevezni, ugye ezt a nevet viseli, Himmler boszorkány kartotékia, a szövetségi levéltár frankfurti kirendeltségében található, és 1980 óta ugye a történészek is hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Tehát nagyon röviden csak ennyit említenék, tehát hogy a protestáns körökről, de tovább folytatva majd rátérünk, hogy milyen módon folyt a boszorkány vadászat Európában, és itt fogjuk látni akár a helyszíneket, és megint csak hagyatkozhatunk a térképre és az adatokra, a konkrét faktumokra, hogy milyen közegben zajlott ez, de addig is egy pici zenével folytatjuk. Hallgatók, folytatjuk mai témánkat a boszorkány vadászatokkal kapcsolatban, most pedig az európai szintért vesszük egy picit figyelembe, mivel a földrajzi elhelyezkedése ezeknek a pereknek is nagyon sokat mondó. A feltűnő, hogy a boszorkány perek földrajzi elosztása Európában és az európai vonatkozásban Robin Brix történész egy törvényszerűségre mutatott rá a kutatásai során. A pelek túlnyomó többsége Közép-Európában zajlott, állapítja meg, a Német-Római Császárságban, Svájcban és Kelet-Franciaországban. Tehát Közép-Európa ezeknek a peleknek a fő helyszíne. Minél távolabb kerülünk ettől a területtől, annál ritkábbak az üldöztetések. A katolikus Írországban összesen egy boszorkánypert folytattak le, négy embert ítéltek halálra. Angliát és Skóciát nem érintette a kérdés. Spanyolországban a legjobban szervezett inkvizíció hazájában a boszorkány őrület csupán 1526-ban ütötte fel a fejét, mire a legmagasabb inkvizíciós bíróság a Suprema életre hívta a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottságot. Tehát egy ilyen különleges szervezetet állítanak föl ezeknek a peleknek, vagy ezeknek a vádaknak a megvizsgálására, hogy mi is ez a boszorkány ügy. Tehát a Szupréma, a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottság. Hát ugye ez akkor, hogyha megfigyeljük, akkor ugye a magyar történelemben 1526 egy szomorú dátum, és ugye évfordulója is van annak a súlyos eseménynek, amely során ugye veszteségeket szenvedtünk a Mohácsi vészben, a támadások során, és ugye a kereszténység elég erős támadást kapott muszlim oldalról, és ugye betörnek Európába a muszlim seregek erőteljesebben. Ugye a Mohácsi vész, hát ezt a környéket egy picit más problémák kötötték le, de ha visszatérünk Spanyolországra, mert ugye ezek a történelmi események azért összefüggésben vannak, hogy mi hol történik éppen abban a történelmi korszakban, az adott dátum milyen eseményeket hoz föl a világ történelemben. Itt lehetne külön elemezni, akár lehet, hogy ezt a helyzetet is, hogy vajon a nyugati hatalmak mivel kötötték le az erejüket annak ellenében, hogy a magyar seregek, a magyar uralkodó segítséget kért, segítségért könyörgött Európában, és próbálta föltartani a török támadó sereget, és így ezáltal egy iszlám hullámot. Tehát ezzel foglalatoskodnak a magyar csapatok, és ugye a Európának ez a közép-keleti része, és hát a nyugati világban pedig hát boszorkány üldözése adják a fejüket, tehát teljesen más dolog foglalkoztatja őket, és nem a reális veszély. Tehát egy irreális dologra koncentrálnak, amely sok fájdalmat, fölösleges áldozatot hozott, holott sokkal nagyobb veszély fenyegette Európát. Tehát Európát tehát ebben a viszonylatban és szemüvegen keresztül is kell vizsgálni, és ezért is fontos talán, hogy ezzel a dátummal kapcsolatban megemlékezzünk erről is. Ugye a Spanyolország tehát fölállított egy ilyen különleges bizottságot. Az első jegyzőkönyv felvétele során megállapították, hogy az ország legtöbb jogásza biztosabban, hogy a boszorkányok nem léteznek. Így azt a döntést hozták, hogy senkit nem lehet letartóztatni azok közül, akiket a vádlottak gyanúba kevernek. Megbánást tanúsító, büntetlen előéletű személyek enyhe ítéletre számíthattak. A közép-európai gyakorlattal szemben a boszorkánságot a lelkipásztorok és nem büntető bírók hatáskörébe sorolták. Ugye ezt is lehet tudni, hogy ugye a világi jogrend azt teljesen másképpen kezelte. Ugye idéztünk Deckernek a tanulmányából, hogy ezeket a pereket, vagy magát a boszorkányságot a világi bíróságok társadalom elleni támadásnak, bűnténnek, világi bűnténnek titulálták. Ezért is volt fontos az a megállapítás, hogy a spanyolok azok meghatározták ezeket a ilyen hatásköröket, hogy ez igazából a lelkipásztoroknak a feladata, hogy eldöntsék, hogy valaki tévtanító, vagy nem tévtanító, nem az államnak kell, vagy a királynak, vagy az ő hatóságainak ezt meghatározni, hanem maguknak a szakértőknek, és hogy valaki boszorkány, vagy foglalkozik-e okkult dolgokkal. Tehát, hogy ezek természetesen aztán, ugye ezek hatással vannak az államra is, maga a világi jogrendre is, ezért volt az a gyakorlat, hogy erősen ezt a kezükbe próbálták tartani, de ebben az esetben itt a spanyolok meghatározták, meghúzták a határvonalakat, hogy a lelki pásztorok és nem pedig a büntető bírók hatáskörébe sorolják ezt a problémát. Amikor Baszkföldön, Franciaország határánál 1609-ben boszorkány esetek merültek fel, elegendő volt egy szkeptikus inkvizítor, hogy meggyőzze a Szuprémát arról, hogy pusztán alaptalan hisztériáról van szó. Tehát ebben az esetben se nem negatív szerepe van az inkvizítornak, hanem mint vizsgáló megállapíthatta azt, hogy a vádak alaptalanok, vagy valamiféle hisztériáról van szó. Addig sem boszorkányok, sem megbabonázottak nem voltak, amíg beszélni nem kezdtek róluk, állapította meg ez az inkvizítor. A Szupréma ebből a meglátásból kiindulva hozta meg a hallgatási ediktumát, tehát ez egy külön rendelet volt, amely megtiltotta a boszorkányságról való fecsegést. Ugye, hogyha valami témát nagyon fölkapnak, és sokszor fölnagyítanak, elvesznek és hozzátesznek a konkrét puszta tényekhez, és abból kialakulhat egy teljes ilyen hazugság, hisztéria, ilyen tömegpszichózis, és aztán ez olyan végletekbe torkolhat, amelyek ártatlan embereknek a halálát okozhatja akár. Tehát valamiféle öldöklést is elindíthat. Tehát erről való fölösleges pletykállás, megszólás, rágalmazás szigorúan tilos volt, nem volt szabad erről beszélni. Ez érdekes megfigyelés volt, hogy addig nem volt ez ilyen hisztérikus, amíg el nem kezdtek róla beszélni a nép körében. Tehát ezáltal megpróbálták megfékezni ilyen módon azt, hogy ez elharapódzon. Egy másik esetben a világi hivatal meg volt győződve arról, hogy a boszorkányok ellen indított pert és a gyorsított eljárásban kell lefolytatni, 289 embert ítéltek el. Tehát, hogyha ez a megfékező ediktum nem lett volna, akkor így jártak volna, mint a más helyekről való példa, hogy ott ugye ez eluralkodott erőteljesebben. Vallási ügyek monopóliumára hivatkozva az inkvizíciónak szerencsére sikerült megakadályozni az ítéletek végrehajtását sok esetben, majd kieszkezölnie a kegyelmet. Csak Katalóniában 250 embert ítéltek halálra a hivatalok, mielőtt az inkvizíció közbe avatkozhatott volna. Tehát ebben az esetben is, hogyha az inkvizíció hamarabb lép, akkor pontosan nem az ellenkező, hogy több áldozat van, hanem hogy az áldozatoknak a száma éppen csökken. Tehát itt látható egy védelmi szerepe, egy józan észt használó és valódi igazságkeresés az inkvizíció részéről. Tehát megfogalmazhatjuk, hogy az inkvizíció a boszorkányok segítségére siet. Amikor 1525-ben az első római boszorkányper zajlott, a városi bűnügyi bíróság előtt a pápa személyesen lépett közbe. Azt ugyan nem tudta megakadályozni, hogy beismerő vallomást tevő asszonyt kivégezzék, azt azonban elérte, hogy a vádlott által gyanúba kevert férfiakat és nőket ne érje bántódás. Ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy még a pápa se tud megmenteni valakit, tehát olyan erőteljes hatalom volt ezeknek az embereknek, vagy bíróságoknak a kezében, vagy ugye ebben az esetben ugye a világi hatóságoknál, hogy még a pápa közbenjárása se tudta ezt leállítani, tehát maga az asszony kivégzése megtörténik, de a környezete és a bevádolt személyeknek a életét viszont meg tudta menteni. 7. Kelemen, aki 1523-tól 1534-ig van a pápai trónon, azonnal el is égettette a kihallgatások jegyzőkönyveit. 8. Kelemen pápa, aki 1592-től 1605-ig van a pápai trónon, tehát Kelemen pápa pedig egy római inkvizíció által folytatandó vizsgálatot rendelt el egy bitontói boszorkány vadászat kapcsán. Valamennyi vádlottat Rómába vitték, ahol a pápa személyesen felügyelte a vizsgálatot, amely végül az asszonyok szabadon bocsátásával és rehabilitációjával ért véget. A nők megkínzását elrendelő helyi püspököt eltávolították a hivatalából. Azok ellen, a nők ellen pedig, akik feljelentették a vád alá került asszonyokat, eljárást indítottak hamis eskü, babona és rágalmazás vétsége miatt. Ettől kezdve szabály volt a római inkvizíciónál, hogy a beismerő vallomást tett boszorkányok, idézőjelben, gyanúsítgatásai jogilag értéktelennek minősülnek. Giulio Monterenzi jogász, aki a pápa megbízásából a Bitontói ügy kivizsgálását vezette, azt a feladatot kapta, hogy állítson össze egy útmutatást boszorkányperek lefolytatásához, amelyhez attól kezdve minden inkvizítornak tartania kellett magát. Tehát, hogy szabályok közé, törvények közé szorítsák ezeket a boszorkány pereket is, hogy adjanak neki valami jogi keretet, és megakadályozzák a fölösleges vérontást. Az instrukció szövege sajnos nem maradt ránk, mert már 20 évvel később lecserélték egy sokkal terjedelmesebb inkvizíciós kézi könyvre, amelynek szerzője a Szent Officium vezetője, Desiderio Scalia domonkos atya volt, akit 1621-ben bíborossá is kreáltak. A boszorkány ügyről ő a következő képpen foglalt állást. A tapasztalat a dolgok tanító mestere világosan mutatja, hogy egyes egyházmegyék püspökei, vikáriusok és inkvizítorok nap mint nap szörnyű hibákat követnek el boszorkányok és varázslók ellen folytatott perek során. Súlyosan megsértve ezáltal az igazságosságot és a vád alá helyezett asszonyokat, idézett befejezve ettől a bíborostól. Felrótta a római inkvizíciónak, hogy szinte egy pert sem vezettek le helyesen és jogszerűen, és hogy számos világi bírót megrovásban kellene részesíteni az igazságtalan kínzások, nyomozások és letartóztatások, valamint a perek és a kihallgatások során alkalmazott különböző rossz és elviselhetetlen módszerek, mértéktelen kínzások miatt, amelyek következtében igazságtalan és nem megfelelő ítéletek születnek, és igazából nem is az igazságot keresik, egészen a halálbüntetésig. Csak mert sok bíró olyan könnyelmű és hiszékeny volt, hogy egy roppant kétes indíték alapján azt feltételezték, hogy egy nő boszorkány, idézve ettől a bízborostól. A szöveg további részeiben különösképpen azt a gyakorlatot kritizálja a szerző, hogy a vallomásokat kínzással kényszerítik ki úgy, hogy a vádlott a fájdalmai és a tiltott procedúrák miatt nem tehet mást, mint hogy beismer valamit, ami talán soha nem is fordult meg a fejében, és nem is történt meg. Ez is benne található ebben az iratban. De akármennyire is ellentmond előítéleteinknek, ez a vatikáni dokumentum azt bizonyítja, hogy a római inkvizíció síkra szállt a boszorkányként vád alá helyezett asszonyok jogaiért, és határozottan állás foglalt minden hisztéria ellen, és hogy a bírók és a hóhérok bevett gyakorlatát egyértelmű szavakkal ítélte el. Tehát ez egy világos álláspont volt Scalia bíboros részéről. Ha a feljelentésben az szerepelt, hogy egy haláleset vagy egy betegség varázslásra vezethető vissza, a Szent Officium rendelkezése szerint először is konzultálni kellett egy orvossal. Ha az illető orvos nem talál semmilyen természetes okot, be kellett vonni egy másik, tapasztaltabb orvost. És ha ez a doktor is határozottan kizárta, hogy a halál vagy a betegség természetes módon következett be, csak akkor kellett valamennyi lehetséges indítékot más szakértők bevonása mellett lelki ismeretesen fölülvizsgálni. Tehát orvosi vizsgálatok voltak előírva, hogy rontás vagy átok formája lehetett annak a halálnak a oka, vagy pedig egy természetes betegség. És akkor indíthatták meg a peres eljárást, hallgattatták el a gyanúsítottat, vonhattak be tanúkat, ha a bizonyítékok egyértelműek voltak, hogy nem természetes halál vagy betegség volt. Ha a vád végül bizonyítást nyert, akkor is fel kellett kínálni a kivégzés alternatívájának a megtagadását. Tehát próbálták elkerülni az, hogy halálos ítéletet hozzanak, tehát valamilyen másfajta büntetéssel kiváltva. Az inkvizítornak akkor is síkra kellett szállnia a vádlottak jogainak biztosításáért, ha az esetet világi bíróság tárgyalta. Tehát itt is beavatkozott az egyház, vagy próbált beavatkozni. Amikor a milánói inkvizítor egy helyi boszorkányperről tájékoztatta Rómát, 5. Pál pápa személyesen állt ki a kirólt halálbüntetések visszavonása mellett. Utóda 15. Gergely 1623-ban új irányelvet fektetett le Omnipotens Dei kezdetű bullájában. Csak akkor törvényes egy boszorkány vagy egy varázsló kiszolgáltatása és ezáltal kivégzése a világi karnak, vagy a világi hatalomnak, ha a gyanúsított bizonyíthatóan egy vagy több szemét varázs mestersége által olyan módon megkárosított, hogy ezáltal halál állt be. Idézett befejezve ebből a dokumentumból. Ez a korlátozás a lefektetett eljárás gondoskodott arról, hogy a római inkvizíció befolyási területén egy boszorkán sem ítéltek el, hiszen az orvosi konzultáció során minden halál esetre talált egészségügyi magyarázatot. Ez egy tény. Az inkvizíció majdnem szó szerint kíméletességre egyre gyakrabban tette lehetővé a gyanúsítottak számára, hogy ügyeket áthelyezhessék és áthelyeztessék Rómába, hiszen tudható volt, hogy ott a legkifogástalanabb eljárás és legenyhébb büntetés vár rájuk a vádlottakra. Ugye ezzel a mai adásunk témáját le is zárjuk, meg egy picit majd folytatni fogjuk ezt a témát, közeledünk a végéhez, de látható, hogy az inkvizíció ebben az esetben milyen pozitív szerepet töltött be. Szeretném megköszönni a mai napon a segítségét a Komáromi stúdióban teljesítő Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Farkas Zsolt atya műsorát hallották.
És életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.